Előtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most torony magas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, szombaton 18 órától a Kossuth Rádióban.
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
A Tisza kormány és az Európai Unió között létrejött megállapodás nyomán összesen 16,4 milliárd eurónyi forrás válhat elérhetővé Magyarország számára. Az uniótól érkező pénz jelentős része nem feltétlenül új beruházásokat szolgál, hanem korábban előfinanszírozott fejlesztések költségeit is megtérítheti, ami érdemben javíthatja a költségvetés helyzetét, mérsékelheti az állam finanszírozási igényét és csökkentheti az adósság terheket. Ugyanakkor az unió által meghatározott közlekedési, energetikai, kutatásfejlesztési és vállalkozásfejlesztési programok a következő évek növekedésére is hatással lehetnek. Az uniós források várható felhasználásáról és hozadékáról is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Lentner Csaba közgazdász professzort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kezés fogva.
No, szeretném elsősorban a hallgatók kedvéért szeretném az elején leszögezni, hogy most a pénzek hazahozatalának ugye a politikai feltételeit ebben az adásban nem vizsgáljuk, kizárólag ugye a gazdaságot és a költségvetést érintő esetleges kritériumokat és minden mást, amit az előzőekben elmondtam. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg, hogy ez a 16,4 milliárd hogyan áll össze, van ebben ugye helyreállítási és kohéziós forrás is, illetve a helyreállításinak mekkora hányada érkezhet meg. Azért is érdemes különkezelni ugye ezeket, mert más a felhasználhatósági időkeret, és talán a felhasználók körében is lesz eltérés.
Igen, tehát egy akkora pénzösszegről van szó, a helyreállítási alapot és a strukturális alapot, hogyha egybeszámoljuk, ami a magyar GDP-nek a 13%-a. Tehát az éves GDP-nek a 13%-a, és ez úgy tevődik össze a helyreállítási alap, hogy 6,5 milliárd a euró a támogatás, és a hitel része a helyreállítási alapnak, az pedig 3,9 milliárd euró, ez összesen 10,4 milliárd euró. Na most van ez a helyreállítási alap, a hallgatóság véget mondom, ez abból adódik, mikor a évekkel ezelőtt a Covid-járvány volt, és hogy a Európai Unió nemzetgazdaságai konszolidálódjanak, elmozduljanak egy hatékonyabb, energiatakarékosabb gazdálkodás irányába, és erre a keretre, mind a támogatási keretre, mind pedig a kedvezményes hitel keretre Magyarország benyújtotta az igényét, és ez 10,4 milliárdot eurót tesz ki. Na most vannak a strukturális alapú kohéziós pénzek, ezek pedig az Európai Uniónak a normál 7 éves költségvetéséből adódnak, a 2021-27-es költségvetési ciklusból, így pedig hát 7 milliárd euróról van szó, ami még 2500 milliárd forintot tesz ki. Ezek a kohéziós pénzek közlekedésfejlesztésre, szociális környezetvédelemre, felcsoktatás fejlesztésre vannak előirányozva. Na most ennek a két nagy körnek, tehát a Covid utáni helyreállítási alapnak és a folyóköltségvetési pénzeknek az a közös jellemzője, egy általános kategóriát meghatározásokat mondani, hogy az Európai Unió az elmúlt években Magyarországot a horizontális és a jogállamisági feltételek hiánya véget mindkét forrásról lényegében elzárta. Minimális folyósításokra került sor, nagyon minimálisra, és az is igaz, hogy ezeknek a pénzeknek egy része, mint egy 2 milliárd euró már el is veszett a helyreállítási abból, mert Magyarország kifutott abból a időkeretből, amikor igénybe tudta volna venni, de még mindig van lehetőség, ez egy nagy fejlesztési beruházási lehetőséget adhatna Magyarországnak, hogyha a következő hónapokban hozzájutnánk ezekhez a pénzekhez.
Professzor úr, elnézést, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy elég rosszul halljuk, viszonylag szakadozó a vonal, hogyha esetleg meg tudnánk azt oldani, hogy egy kevésbé szakadozó vonalon beszélgessünk, akkor az nagyon jó lenne. A másik viszont, és ez most jutott eszembe, amit ön az előzőekben mondott, ugye, hogy az inflációt vajon ezek az összegek követték-e? Tehát ez mondjuk még a 3 évvel ezelőtti inflációnak az összege, amit most, amihez hozzájuthat Magyarország, vagy esetleg ezek az összegek követik az adott inflációt?
Ezek pénzösszegek euróban vannak meghatározva, és ez azt jelenti, hogy hát eurózónában is volt infláció, nem akkora mértékű, mint Magyarországon. Na most inkább az a helyzet, hogy a jelen pillanatban a forint euró árfolyama nagyon kedvező, tehát lényegesen kedvező néhány évvel ezelőtt, és ezeket a euró milliárdokat, hogyha átszámoljuk forintra, akkor hát egy csökkentett összeg jön ki. Tehát nem mindegy az, hogy a megítélt euró milliárdokat 350-nel vagy 400 vagy 410 forinttal szorultuk be. Az kétségtelen, hogy ezek a pénzek akkor lettek volna még jobbak, hogyha megkapjuk, amikor néhány évvel ezelőtt a igényünket a hitelre, a helyreállítási hitelre és a helyreállítási támogatásra benyújtottuk, illetve hogyha a strukturális kohéziós forrásokat ha folyamatosan kaptuk volna. Tehát az lett volna az igazi, tehát minden pénznek én azt gondolom, hogy örülni kell. Ez az összeg, ha kiáramlik a magyar gazdaságba, alapvetően jobbára beruházásokra fordítódik, és ez a költségvetési pozíciókon is javítani fog ez a 17,4 milliárd euró nekem a számításaim szerint, mint pedig a bérviszonyokon lényegesen javíthat, és közben a lakosságnak a szociális körülményei, komfortérzete, megélhetési viszonyai is tovább javulhatnak.
Ugye említettem én azt az előbb, hogy politikai kérdésekről nem beszélgetünk, ugyanakkor a költségvetéssel szemben vannak vagy lesznek az Európai Bizottságnak elvárásai, hogy hogyan kell a magyar gazdaságot átalakítani ahhoz, hogy aztán megkaphassa Magyarország ezeket a pénzeket, és utána a lehető leghatékonyabban tudja felhasználni. Hogy látja, hogy milyen költségvetési átalakításokra lesz szükség, és akkor itt már is felmerül egy kérdés, hogy az idei évi költségvetésen kell-e módosítani, vagy majd a jövő évén?
Én az intézkedéseket, várható intézkedéseket azokkal kezdeném, amelyekre most rövid távon a magyar kormánynak nem kell reagálni. Tehát a költségvetésre nem fognak kihatást gyakorolni a különadók olyan tekintetben, hogy 2022 és 26 között még az előző kormány megígérte, hogy kivezetik a különadókat. Azonban most az európai, ezt folyamatosan követelték is tőlünk, de most a Tisza kormánnyal szemben megfogalmazódott az, hogy a különadók nem kerülnek mégse kivezetésre, ezt augusztus 31-ig nem lehetne megvalósítani. Tehát ez most, ezt sokat emlegettük annak idején ezeket a különadókat, ez most nem fog megvalósulni. A nyugdíjrendszerbe se kerül lényegesebb változás. A magyar nyugdíjasoknak a kifizetés a GDP-nek mindössze 7,4%-át teszik ki, és ez az Európai Unióban, ez a nyugdíjkifizetés GDP arányosan az egyik legalacsonyabb, tehát a 3 legalacsonyabb között vagyunk, tehát nem lesznek intézkedések a nyugdíjrendszer tekintetében sem, most várhatóan ebből a 2026-os évnek a hátralévő részében. Na most, ami a továbbá költségvetést illeti, költségvetési pozíciókat illeti, az a helyzet, hogy ezek az Európai Uniós pénzek, ezek elszámolás technikailag úgy viselkednek, hogy ugyan nem kaptuk meg a forrásokat, de számos beruházás elkezdődött, vagy már meg is valósult. Na most ezeket a kormány ezeknek a fedezetét nem tudta lehívni az Európai Európai Uniótól, de a nemzeti költségvetésből ezeket megfinanszírozta. Na most, hogyha bejönnek majd a pénzek, akkor lényegében a költségvetésben egy költségvetési többlet fog előállni. Hát így időben mondom ezt a többletet, tehát lesz a pénznek helye, de ez a költségvetésre, ha bejön ez a 16-17 milliárd euró, kétségtelen, hogy kedvező hatást fog kiváltani. Én úgy számolok, hogy a 2027-es év elejére Magyarország talán nem kényszerül rá arra, hogy az államadóság kezelő központon euró és dollár kötvényeket bocsásson ki. Az összehasonlítás véget, vagy érzékeltetés véget mondom, hogy 2026. januárban az államadóság kezelő központ 3 milliárd eurót bocsátott ki, meg 1,2 milliárd dollár kötvényt bocsátott ki. Na most, hogyha nem jöttek, vagy nem jönnének ezek a pénzek, akkor 2027 elején is ezt a 4-5 milliárd eurónak megfelelő összegű kötvényt ki kellene bocsátani, hogy Magyarország finanszírozása zavartalan legyen. Ez kétségtelen egy előnyösebb pénzügy, technikailag egy előnyösebb konstrukció lesz a EU pénzekből történő gazdálkodás. Na most, hogyha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy ez a befolyó pénzek aztán milyen területekre kerülnek alapvetően, én azt mondanám egy szóval, hogy infrastruktúra fejlesztésre, vasútfejlesztésre, energiahordozó kapacitások bővítésére, aztán a járműparknak, a vasúti járműpark korszerűsítésére, a héjvonalaknak a korszerűsítésére, szóval 35 komplett intercity vonatszerelvénynek a beszerzésére, és bérlakásépítésre, kollégiumépítésekre, ahonnan vannak mindig veszélyek is, és itt a nagy beruházások, amiket én felsoroltam most az imént, egy gyenge pontja van mindennek többek között, hogy hát Magyarországon a építőipari és a kivitelezői kapacitások meglehetősen limitáltak, jelenleg is limitáltak. Most gondoljunk bele, ha bejön 16-17 milliárd euró, ez az beruházások lennének, el kell költeni ezt a pénzt lényegében. Hát, hogy tudunk ehhez építőipari munkásokat, meg vállalati kapacitásokat rendelni, hát az feladata lesz még a kormánynak, hogy ezt kigondolja és megvalósítsa.
Egyébként Európában is, tehát az építőipar területén Európában is hiány van, például szakember hiány, hogyha most erről beszélünk. Most csak találgatom, ugye, hogy honnan lehet esetleg elhívni, vagy áthívni munkaerőt.
Hát az nem fog menni a munkaerő, hiszen a Tisza kormánynak az egyik intézkedése, hogy az előző kormány által Magyarországra behívott munkaerőnek, vendégmunkásoknak a limitálását el fogja végezni. Az a megoldás pedig, hogy azokat a szakembereket, kőműveseket, lakatosokat, akik a elmúlt 5-6-7 évben Nyugat-Európába távoztak, mert nem voltak Magyarországon megrendelés, és akkora mértékben az építőiparban, hogy azok hazajönnének, az úgy csak lehetséges, hogyha a jelenlegi építőipari fizetéseket a új kormány megkétszerezné, meg háromszorozná. Na most én más építőipari kapacitásokat, akik ezeket az energiatározóknak, energiahordozóknak a megépítését ki tudják vitelezni, hát az ilyen jellegű képzett szakemberek, azok hát Magyarországon is hiány van belőlük, de a környező országokban is hiány van. Tehát egyik pillanatról a másikra ezeket a szakembereket, akik a 1000 megawatt kapacitásbővítő energiatárolókat, energiahódozókat kialakítanák, a nap és a szénenergia tárolókat létre tudnák hozni. Hát én ezeket nem látom a környező országokban se, hogy Magyarország ilyen szakemberekre rövid időn belül sort tudna keríteni, hogy behozza őket. És az a helyzet itt, hogy a szélerőműveknél, napenergia tárolóknál, hogy augusztus 31-ig kell befejezni ezeket a folyamatokat, ezeket a beruházási folyamatokat. Tehát az a helyzet, hogy jó a pénz, de hát ezt szakszerűen el kell költeni. De ez még mindig egy kedvezőbb helyzet, mint hogyha nem lenne pénz, abszolút.
Akkor beszéljünk egy kicsit a helyreállítási tervről, még ez azért érdekes, amit ön is említett itt az előzőekben, mert hogy ezt ugye időre el kell költeni, vagy hát időre, és akkor ez lenne a nagy kérdésem, hogy itt most tulajdonképpen egy sikeres projektet vagy pályázatot kell megírni mondjuk augusztus 31-éig, vagy már a beruházásnak kell elkészülnie. Ugye 2023-ban az Európai Bizottság már elfogadott egy helyreállítási tervet, nyilván a jelenlegi kormány, ez még az előző kormánynak a javaslata volt. Nyilván az új kormány majd változtat ezen valamennyit, részben itt az idő intervallumhoz igazítja ezeket a beruházásokat. Hogy kell most ezt elképzelni, hogy mi fog történni augusztus 31-éig?
Augusztus 31-ig sok mindennek meg kell történni, de ahhoz, hogy az Európai Unió magyar helyreállítási tervvel, vagy mondhatom így beruházási tervvel, vagy érdemben foglalkozzon, ahhoz Magyarországon egy hiperaktív törvényalkotási folyamatnak kell megvalósulni. Azokat a szempontokat, amelyeket az Európai Unió Magyarország vonatkozásában, főleg itt jogállamisági feltételek tekintetében kifogásol, azokat a törvényeket meg kell alkotni az országgyűlésnek, el kell fogadtatni, azaz a meghozott jogszabályoknak egy nemzeti hatályosulása kell, hogy bekövetkezzen. Itt azonban látok veszélyeket. A Magyarországgyűlés által meghozott törvények a köztársasági elnök által kerülnek előírásra, alkotmánybírósági felülvizsgálatra is sor kerülhet. Na most, hogyha ezek a meghozandó törvények, én úgy nem mondom ezeket, ezek a demokrácia törvények részével, hogyha elakadnak, nem tudnak hatályba lépni, hát akkor hiába nyújtotta be a Tisza kormány ezt a megújulási beruházási tervet, hát a pénzhez nehezen tud hozzájutni. Tehát én azt mondom, hogy itt augusztus 31-ig a törvényeknek hatályba helyezve meg kell lenni, és a másik az, hogy a pénzeknek az öme az 2026 második felében inkább ősszel, hogyha minden simán menne, meg is kell, hogy érkezzen, és ebből a 16-17 milliárd eurós összegből el kell kezdeni a beruházásokat, új beruházásokat is el kell kezdeni, mint a beszélgetésünkben elhangzott. Vannak olyan építkezések, főleg itt a vasútfejlesztés tekintetében, amik már elkezdődtek a magyar nemzeti költségvetésből előfinanszírozva, de a jogi problémák véget az Európai Unió ezeket még nem adta oda azt a pénzt. Most ezek a simább ugye, hogyha csak ki kell fizetni a számlákat. Tehát itt rengeteg forrás allokációra is sor kell keríteni, és ebben a tárgykörben meg kell említsem azt a megoldási lehetőséget, hogy a pénzek a elfogadott beruházási terv alapján, ha bejönnek az országba, hatályosak a demokrácia törvények, akkor bejön egy olyan megoldás, hát 4 hónap alatt nehéz ezeket elkölteni december 31-ig, még a beruházásokat nehéz elkezdeni, hiszen közbeszerzési eljárások alá fognak esni. És ugye itt bejön az a lehetőség, én úgy definiálom ezt, hogy a pénzek, a bejött pénzeknek betárolására van lehetőség. Tehát egyszerűen nem költi el, hanem egy állami bankban a magyar kormány elhelyezi ezeket a forrásokat. Ez a Magyar Fejlesztési Bank, elnézést, Magyar Fejlesztési Bank lenne, amelynek a feltőkésítését, illetve a menedzsment cseréjét hát rövid időn belül végrehajtja majd az új kormány, tehát ahhoz, hogy ezek a pénzek betárulásra kerülnek, hogy az EU pénzeknek úgy 40-50%-áról van szó, amelyek egyszerre nem mennek a KKV-hoz, nem mennek a szélerőmű beruházásokra, hanem betárulásra kerülnek. Ez más országok esetében is élt már az Európai Unió ezzel a lehetőséggel, de hát hogy jóval kisebbek voltak ezek a betárolások, ez ilyen 10-20%-ot jelentenek. Tehát, hogy egy nemzeti állami fejlesztési bankba beteszik a pénzt, és majd ott menet közben a következő évben esetleg felhasználásuk megtörténik. Na most ez nem egy jelentéktelen dolog, amiről én most beszélek, mert az Európai Uniós pénzekből kell kell, hogy finanszírozza az új kormány a Demján Sándor tőkeprogramot és a Széchenyi kártya programot, és mint is sokszor beszélgettünk ebben a, erről a Kossuth Rádióban. Hát a Széchenyi kártya programnak az a lényege, hogy a normál banki 10-12%-os hitelek, piaci kamatozású hitelek helyett a vállalkozók forgóalapra, feltöltésre, meg beruházási hitelekre 3%-os kamattal jutottak pénzhez. Na most azt a 9%-ot, ami a kedvezményes 3%, meg a piaci 12%-os kamat között van, azt a magyar költségvetés finanszírozta meg. Na most ettől kezdve, hogyha bejönnek a pénzek, hát ott a EU pénzekből kell ezeket finanszírozni, aminek a technikai kezelésében, mint mondtam, a Magyar Fejlesztési Bank be fog segíteni.
Jó, hogy említette a kis- és középvállalkozásokat, éppen erre szerettem volna rákanyarodni, hogy például a helyreállítási alapból, vagy alapnak a pénzeire pályázhatnak-e a kis- és középvállalkozások, tehát hogy ez az összeg, ez segíti-e majd az ő fejlődésüket, vagy inkább majd csak a kohéziós források, ugye leginkább az a projektfinanszírozási alap.
Én azt gondolom, hogy lényegesen segíthet a kis- és középvállalkozásoknak a helyzetén a bejövő helyreállítási források, a 10,4 milliárdos összeg. Azonban én azt látom, és megismétlem a már elmondottakat, hogy szükösek a kapacitások, tehát pályázhat egy kis- és középvállalkozó egy-egy naperőműnek a megépítésére, vagy a naperőműhöz kapcsolódó energiatárolónak a megépítésére. Azonban, hogyha ehhez nincsen szakembere, nincsen technológiája, akkor hát nem sok eredményt lehet vele elérni a kivitelezés folyamán. De kétségtelen az, hogy itt sok pénzről van szó, ez a pénz ez emelni fogja a fizetőképes keresletet, tehát a munkaerőnek a javadalmazásán, bérezésén segít, tehát munkát ad a társadalomnak, a vállalkozásoknak, kis- és nagyvállalkozásoknak egyaránt, ez megemelheti a GDP-t, javul a költségvetésnek a helyzete, és hát a nemzetközi pénzpiacokról, ahol álláspontom szerint a turbulenciák folyamatosak lesznek, tehát mindig lesz egy amerikai iráni olajháború, mindig lesz egy térségünkben egy fegyveres konfliktus, ezek a nemzetközi turbulenciák, én azt gondolom, hogy mindig jelen lesznek Magyarországra nézve, és mindig kitettek leszünk ezeknek a hatásoknak, és hát így hát a hitelpiacokról, kötvénypiacokról, piaci alapon nem kell talán annyi pénzt bevonnunk, hanem a kedvezményes EU hiteleket igénybe tudjuk venni, illetve a támogatást, illetve ami nekünk alanyi jogon jár, járt volna mindig is, a kohéziós forrásokból, az EU 7 éves költségvetéséből folyamatosan pénzhez kell, hogy jussunk. Ennek a modellnek, ami most felépül pénzügypolitikai szempontból, az a lényege, hogy Magyarország finanszírozásában egy átállás történik a piaci forrás beszerzésről egy kedvezményesebb forrás beszerzés irányában. Na most egyenleget egyelőre nem lehet mondani, hogy ennek mi lesz a végeredménye. Most jelenleg az látható, hogy Magyarországnak a pénzügyi kitettsége, a pénzügyi nehézségei oldódni fognak.
Kettő percünk marad, professzor úr, szeretném, hogyha még beszélnénk egy keveset a kis- és középvállalkozói szektorról, már csak azért is, mert ugye ezeknél a pályázatoknál ön is említette ugye a kedvezményes kamatozású hiteleket, illetve hát ugye azok a pályázatok korábban GINOP néven ismertük, ugye ezek a gazdaságfejlesztési pályázatok, ezeket az uniós pénzeket, ezek eddig úgy működtek, és nyilvánvalóan ebben a jövőben sem lesz nagy változás, hogy ez 50%-os önerőt kell biztosítaniuk ugye a vállalkozásoknak. Szóval, hogy ez a mostani helyzet, ez majd azt is megmutatja, hogy mennyire erős a KKV szektor?
Hát igen, én előre mondom, hogy annyira nem lesz erős a hazai kis- és középvállalkozási szektor, hogy a 50%-os önerőt garantálja. Már érdekes dolog, hogy a bérlakásépítés és a kollégiumépítési alprojektben a Kármán András miniszter úr, illetve kapitány miniszter úr úgy gondolják, hogy ezeknél a ezeknél a beruházásoknál a közpénz az 20%-os arányt enne ki, a magántőke meg 80%-os. Na most én ezt nem látom annyira biztosnak, hogy a magántőke ezekben a lakásépítési programokban, kollégiumépítésekben 80, nem is 50%-os, hanem 80%-os őrészt ki tudna tenni. De megoldás lehet az, én azt javaslom megfontolásra, hogy tegyék meg azt a pénzt az államháztartásból, hogy a saját tőke, saját önrésznek a biztosítására az állam a központi költségvetésből adjon forrást az arra érdemes kis- és középvállalkozásoknak, amit majd később nyilván vagy visszafizetnek, tehát ez lehet vízterhes kötelezettséggel járó, vagy anélküli, és akkor így a állami pénz meg az a kevés magántőke pénz egyesül, és akkor becsatornázva oda az Európai Unióból jött pénzeket, elindulhatnak a kollégiumépítések és a bérlakásépítések és a lakáspolitikán, lakások fejlesztésén, a lakhatás fejlesztésén keresztül ez az egész gazdaságra egy pozitív felhúzó hatást gyakorolhat. Tehát ez egy komplex folyamat, nagyon oda kell figyelni, és hát reméljük, hogy olyan nehézségek nem lépnek be, ha esetleg a kormány ne tudja megoldani.
Innen folytatjuk legközelebb. Lennert Csaba közgazdász professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt a vendégünk. Köszönjük szépen valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Szilágyi Zsolt nevében hallgatóink figyelmét. Köszönöm, este fél hétkor pedig a napkérdésével várom önöket. Minden jót!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Sedacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnap